Furis György, a Brux Info Európai Elemző Iroda uniós szakértője az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Beszélgetésünk elején már mondta, hogy nagyon pontos menetrendje van az Európai Unió ezévi tevékenységének a válságkezelés és az újraépítkezés területén. Mivel kezdenek?
Először is elfogadtak tavaly egy politikai egyetértést, közös megközelítésnek is szokták hívni, a tagországok arról, hogy hogy nézzen ki a bankfelügyelet, egy európai közös egységes bankfelügyelet. Az is világos, hogy ahhoz, hogy az tényleg működni tudjon, milyen feltételekre van szükség. Körülbelül azt is kitűzték, hogy ennek mikora kellene felállnia, 2014 tavaszára. Ugye itt van egyébként szakaszhatárok, az egyik ilyen szakaszhatári 2014 májusában európai választások lesznek. És hogy akkor minden leváltódik, az Európai Parlament és aztán az Európai Bizottság is. Addigra bizonyos dolgokat be kéne fejezni.
Mert különben lehet újra kezdeni, lehet, hogy teljesen más felállásban, a nulláról mindent.
Nem is az, hogy más felállásban, de akkor meg kell alakulni egy új parlamentnek.
Időveszteség.
Az egy körülbelül fél év. Először is a régi parlament és az utolsó hónapokban már nem illik, hogy olyasmiről döntsön, ami készhelyzet elé állít mindenki mást. Az új parlamentnek pedig meg kell alakulni a tisztségek leosztásáig és bizottságok megalakulásáig, hogy tudják, hogy kik vitatkoznak és miről és egyáltalán. Elúszna az az év. Tehát 2014 legelső feléig gyakorlati működési állapotba kellene az egésznek kerülni. És akkor innentől kezdve vissza lehet számolni, hogy mi mindenre van szükség. Ahhoz, hogy például egységes bankfelügyelet legyen 2014 márciusában, annak milyen előfeltételei vannak. Előfeltétele az, ez egy procedurális kérdés csak, hogy ezt a tagországok által már elfogadott alapot, egyetértést az Európai Parlament is elfogadja, mert itt most már nem egyszerűen csak elvekről van szó, ezek jogszabályok. Tehát itt van egy jogszabály együttes, ami leírja, hogy hogy működne egy ilyen banki felügyelet. Teszem hozzá, hogy itt húsbavágó kérdésekről van szó, illusztráljuk, ne beszéljünk rébuszokban. Hogyan történik a döntéshozás? Ugye az ötlet az az, ne ragadjunk le sokáig ennél, mert még sok minden nem mondandó van, de csak ezt az egy tétel talán bontjuk ki, hogy akkor a bankfelügyeletnek a végső felelőse az Európai Központi Bank. Ez látszólag egy logikus dolog. De az Európai Központi Banknak tulajdonképpen nem ez a dolga, hanem ő monetáris funkciót lát el, ő az euró stabilitásáért felel. Egyáltalán neki a döntéshozási jogköre és a kormányzó tanácsban a jelenlét és az eurózóna tagországokra vonatkozik, más ahhoz hozzá se férhet. Viszont a bankfelügyelet elvben minden ezt felvállaló Európai Uniós tagországot lefedhet. Mindenki, aki önként ehhez csatlakozik, hogy én is úgy érzem, hogy az én bankjaimnak is hasznos, ha ebben benne vagyok, mert hiszen az egységes piacon a bankok átnyúlnak egymás országaiba, tehát ennek van értelme. Hogyan kell akkor megoldani a döntéshozást a nem eurózóna tagok és az eurózóna tagok között? Az eurózóna tagok számára egyszerű, ők benn ülnek a kormányzó tanácsban. De a nem eurózóna tagok nem ülhetnek benne a kormányzó tanácsban. Létre kell hozni egy felügyeleti bizottságot. Ez idáig rendben van. Mi a viszony a kettő között? Utasíthatja a kormányzó tanács a felügyelő bizottságot. Ez megint azért is kínos, mert akkor utasít eurózóna tagokból álló testület nem eurózóna tagokat, másrészt, és ez is súlyos, egybe mosódik az tisztán monetáris funkciója a kormányzó tanácsnak a felügyeleti funkcióval, és ez azért baj, mert a felügyeleti funkció lehet, hogy azt jelenti, hogy bedőlő bolgár bankról kell dönteni. Esetleg nem jó a döntés, de annak az ódiuma rátelepül az euróbiztonságát szavaló központi bank monetáris tevékenységére is. Tehát mindenkinek létérdekes, hogy kettőt elválasztják. Most csak egy példát hoztunk fel, rengeteg volna, amit valahol egészen apró nüanszokig ki kellett találni, minden létező csapdát ki kellett gondolni, és aztán le kellett írni, hogy pontosan hogy legyen, mi legyen a mechanizmusa, és aztán egy jogszabályba ezt be kellett rakni, amit most majd el kell fogadni, azt hatályba kell helyezni, és akkor utána mondhatjuk azt, hogy emögött van egy törvényi háttér. Na, ez a folyamat az, ami zajlik most az év elején, és ezzel párhuzamosan kezd építkezni a többi. Mert azt is látjuk, ahogy beszélgettünk is most a mostani találkozunk elején, hogy a felügyeletnek csak akkor van értelme, hogyha van mögötte egy betétgarancia rendszer is, meg egy bankszanálási rendszer is. Ennek is ugyanígy a tagországi és a tagország közötti kockázatait, csapdáit, teendőit, megoldásait, eszközeit, mechanizmusait apránként végig kell gondolni. Mindenhol meg kell látni, hogy mi a helyes és mindenkinek jó megoldás, aztán ezt is egy jogszabályba le kell fektetni, és ezt még nyárig meg akarják csinálni, mind a két területen. azt is, hogy ennek mi minden az előfeltétele. Például az, arról szinte most esett szó, tudni lehet, hogy Európai Uniós bankszanálási hatóságról, mert végülisről majd egy ilyen is ki fog alakulni, csak akkor lesz értelme beszélni, ha már mindenhol van nemzeti bankszanálási mechanizmus. Ma még sok országban nincs. Most sok országban ma olyan értelemben nincs, hogy nincs előre feltöntött bankszanálási alap, például nem utólag kezelik. Bedőlt egy bank, és akkor a költségvet is valahogy kimenti. Néhány országban van csak olyan, ami a mostani elképzelés szerint lenne majd, hogy bankok fokozatos feltöltéséből kialakul egy szanálási alap.
De ebben, bocsánat, nem akarok tényleg elveszni a részletekben, de ebben van egyetért, és hát nem minden országnak azonos a bankrendszere. Van olyan ország, ahol például miénk, ahol vannak nagy hazai bankok, és vannak hatalmas nagy nemzetközi bankok.
Erről van megegyezés, igen. Tehát ez volt az egyik lényeges vita téma már a felügyeleti viták idején, hogy hát a két legnagyobb ország került totális szembenállásba ilyen szempontból, hogy a német gazdaság eltartó ereje a takarékszövetkezetekből áll, míg a franciáknál csupa nagy bank van. És ezért is volt a vita arról, hogy hogy határozzák el, hogy milyen banki kört fedjen le a első körben, most jelenleg ez egész fel, mind a 6000 bankot? Nyilvánvalóan lehetetlen. Akkor viszont hol lehet elérni azt, hogy érint bizonyos nagyságrendű úgynevezett kockázatot jelentő bankokat, és ez már érdemben mindent kivéd. Ez szintén egy nagyon fontos tervező munka volt, amin szintén sokáig dolgoztak. Politikailag is engedni kellett, végül is értékhatárokba állapodtak meg, hogy milyen eszközállománya rendelkező bankok mennyisége az, ami milyen eszközmennyiségű bankok az a kör, ami ebbe belekerüljön, és mi az, ami már nem is hasonló. De ez már eldőlt. Ennek mentén tehát akkor el kell kezdeni az építkezést, hogy akkor legyen, meglegyen a bankszanálás is, és a betétgarancia is. Ennek születsen meg a jogszabálya még az első fél évben.
Jó, de bocsánat, meg eddig 30 perce beszélgetünk, és még mindig csak ott tartunk, hogy a stabilizáció és a később keletkező kockázatok valamilyen módon történő mérséklése. Még a növekedés beindításáról egy szót nem.
Mert nem felült fel kérdésként, ez egy másik terület.
De ez elindul? Tehát a reformok azok erre irányulnak? Mert hogy a számok azt mutatják, hogy talán Németország kivételével mindenütt nagy baj van. És a németek sem emelkednek olyan mértékben, mint ahogy kellene növekedniük.
Ez egy hitvita. Közgazdászi iskolák csapnak ezen össze, hogy a jelenlegi helyzetben milyen fokozatban kell azonnal már is gazdaságélénkítést megfinanszíroznom, na de miből? Mert normál esetben minden gazdaság a saját termeléséből kitermeli azt a többletet, amivel investál, fejleszt, és egyre inkább pörgőbbre állítja át a gazdaságát. De mikor egy gazdaság stagnál, akkor ez mindig egy probléma, hogy valakinek azt meg kell finanszírozni, miközben, és itt jön egy addicionális rész, mi egy olyan válságból kezdünk talán kilábalni, vagy legalábbis tűzszüneti állapotba kerülni, ahol egy nagyon ellenséges piaci környezet azért büntette ezeket a gazdaságokat, mert eladósodottnak, rosszul finanszírozottnak, tegyük hozzá, gyenge teljes termelékenységűnek, gazdaságilag sebezhetőnek is tartotta őket, és az ő bizalmukat is vissza kell tudni nyerni. Járható út-e az, hogy amikor egy piac büntet egy országot azért, mert eladósodottnak tekinti, akkor még jobban eladósodok, hogy azzal majd egyébként gazdaságot élinkítsek, meg egyúttal szociális hálót is kipárnázzak, miközben kiasztom fenik rám a kést, hogy hiszen akkor a te költségvetési hiányod, államadóságod már megint fölment, most már 140%-nál tart, azt nem fogod tudni finanszírozni. Mindig elfelejtjük azt, hogy itt volt egy hihetetlenül nagy gazdasági válság jelenség 2009-ben, ami nem döntötte romba a világot, mint 29-ben, mert hirtelen nagy pénzpumpával az egészet kitömték. De ez a akkori egyszeri minden költségvetést elszálló, mert hiszen a hirtelen mindenkinek 10% körül lett a költségvetési hiánya, és fölment mindenkinek az államadósága, megteremtődött, ami nem fönntartható. Tehát ma, hogyha például az azonnali gazdaságélénkítés kedvére, amit egyébként Obamáig próbálnak, tehát ők viszont most megint arra a pályára álltak rá, hogy ismét bepumpálnak pénzet, valamit ne felejtsünk el, hogy mögöttük egy világvaluta áll, az egész világ finanszírozza közben a dollárt. Ha ezt itt megtennék Európai Unió szinten, akkor az első számú jelenség az lenne, hogy megint mindenhol nőnének az államadósságok és a költségvetési hiányok, és akkor viszont azért szállna alapvetően a piaci spekuláció újabb és újabb bedőlés gyanús országokra, amelyekről kiszámítható, hogy nem fogja tudni visszafizetni azt, amiben most beleverte magát, mert nem fog két év alatt úgy fölpörögni a gazdaság, vagy öt év alatt, hogy az kitermeli azt az ellentételt, amivel pillanatokon belül le fogja tudni faragni az egészet. Most tehát ez egy nagyon... Most ezt azt akarom mondani ezzel, hogy nem arról van szó, hogy a növekedés és az élénkítés nincs napirenden. Mi tudjuk, politikai retorika szintjén, pláne a tavalyi francia elnök választás óta egyértelműen most már a központi témák között van, hanem hogy ezt megfoghatóvá tenni, az egy elég nehéz dolog, és ami a fontosabb, hogy közben egy pillanatra sem lehet elhanyagolni a másikat. Mi most egyelőre a másikról beszéltünk elsősorban, hogy hogyan lehet úgy stabilizálni a helyzetet, hogy a sebezhetőség és a támadhatóság arról az oldalról védve van. Ettől függetlenül természetesen folynak közben erőfeszítések, vannak erőfeszítések arra, hogy a gazdasági növekedést, az élénkítést mi tudja szolgálni. Ha előbb arról beszéltünk, hogy nem szabad égő nehéz házat úgy építeni, hogy közben tüzet oltok, most a házat még nagyobbítani is kell, ez egy másik feladat. Valahol ez is folyik, de azért azt se felejtsük el, hogy a legnagyobb problémája ennek a háznak eredetileg az volt, hogy lángolt.
De akkor azt is csak egy megnyugtató retorikának szabad elfogadnunk, hogy az európai szociális piacgazdasághoz ragaszkodik az Európai Unió? Mert ha ennyire rövid a takaró, akkor előbb-utóbb fölmerül a kérdés, hogy ez maradhat-e.
Itt is fölmerül egy jogos probléma. Ez megint egy másik beszélgetés témája lehetne. Az európai szociális modell sokak szerint hosszabb távon nem nagyon lesz a jelenlegi körülmények között fenntartható. Erről maga Merkel kancellár is beszélt, amikor kimutatja, hogy micsoda brutális olló van a között, hogy a világstatisztikákat tekintve az Európai Unió töredékét állítja elő a GDP-nek ahhoz képest, amennyit költ közben szociális kiadásokra. Pillanatnyilag azzal, hogy az Európai Uniós országok fönntartják a korábbi szociális modelleket, mert a társadalmi politikai nyomás alulról nem enged mást, azzal valóban egy kicsit jövőben szaladva finanszíroznak meg egy olyan védőhálórendszert és egy olyan ellátási rendszert, ami mögött talán föl tud állni egy új gazdasági alapokon álló, megújuló energiára építő, innovatív módszerekkel dolgozó gazdasági rendszer 5-10-15 éven belül, de a következő 5-10 évben biztos, hogy egyébként megint veszteségeket fog termelni, mert a kettő egyszerűen nincsen arányban. Ezt nehéz lenne vitatni. Sokak szerint egyébként, amikor az Európai Unió, például az euró megmentésén dolgoznak, akkor az két irányban fontos. Fontos visszafelé olyan szempontból, hogy az euró összezuhanása veszélybe sodorhatja magát az Európai Uniót is, és akkor annak összes eredet célja, beleértve a legvégsőt, a béke megőrzést veszélybe kerülhet. Meg előrefelé is, hogy az euró megmentése, stabilizálása, végre nyugalom egyúttal motorrá is válhat ahhoz, hogy egyszerűbb legyen a finanszírozás, fölpöröghessenek olyan gazdasági folyamatok, amik például finanszírozhatóbbá tehetik a megújuló energiára való átállás és egy új technológiai lánc kialakulásának, ami aztán megint motorja lehet annak, hogy stb. De mind a kettőre szükség van.
De akkor a következő irányokat, a következő keretköltségvetés fogja megmutatni? Tehát abból kell kiolvasni, úgy mint egy nemzeti költségvetésből a prioritásokat, hogy mit kell csinálni egy államnak?
A következő keretköltségvetés az túlságosan bele ragad még egyelőre a hagyományos keretköltségvetési viták logikájába. Ne felejtsük el, hogy a keretköltségvetések kitárgyalása konkrétan most adásunk után elven két hét múlva esedékes, most a legújabb tervek szerint az a csúcs találkozó, ahol talán ez most már eldől, az általában évekig tart, ezt is tulajdonképpen elkezdték. Az első előjelzések, hogy mi minden lehet benne, már 2010 őszén elindultak, a magyar elnökség végére, június végére, július elejére készült el az a bizottsági javaslat, ami először próbált konkrét számokat is letenni, hogy mi mindenből álljon, ezt annak most már lassan két éve. 2010-ben még javában a válság kellős közepén voltunk. És 2011-ben sem feltétlenül a mai kicsit megnyugodtabb állapotból kezd mindenki előre tekinteni, hanem még körkörösen a lángokat oltotta. Tehát értelemszerűen a reflex mindenhol az, hogy megszorítás, kevesebb pénz, és akkor ez két oldalról fáj. A nettó befizetők értelemszerűen azt mondják, hogy ha én leveszek a polgáraimról pénzeket, akkor mi alapján tegyek még többet közben a közösbe. A nettó kedvezményezettek meg értelemszerűen azt mondják, hogy ha az én polgáraimtól le kell vennem otthon, és még az Európai Uniós pénzek is lecsökkennek, akkor végképp nagy bajba kerülök. Tehát ez kiélez probléma jelenségeket ennek kapcsán. Ezért a politikai vita egy kicsit eszkalálódik, a hangulat romlik. Ez szükségszerű kísérő jelensége annak, hogy megint válságvágány is van, és válságkörnyezetben próbálunk viszonylag nagy volumenű pénzosztásról egymás között is beszélni. De én valahol ennek a jelenségnek a kellős közepén is megnyugtatónak tartom azt, hogy még ilyen helyzetben is azért novemberben úgy álltak fel az asztaltól, hogy többé-kevésbé olyan 30 milliárd euró hiányzik, legalábbis a kiadási oldalon, ami hát azért 7 évre 28 országnak, mert most már abban Horvátországgal is számolnak, azért valójuk meg nem egy áthidalhatatlan összeg, és ezt nagy valószínűsége meg is fogják találni. Több vita lesz inkább arról, hogy változzon és mi változzon a befizetési oldalon, új forrásokat hozzanak ebben, maradjon a tagország egy GNI alapú befizetése, vagy pedig más eszközöket is vonjanak be, stb. Itt megint részben eszközökről folyik majd a vita. Általánosan az egyetértés abban, hogy azért erről majd meg fog tudni születni a megegyezés. Na most azt, hogy ez már sugallja-e majd a növekedési szándékokat, picit. Nem feltétlenül teljes egészében. A bizottsági javaslat közel 50 milliárddal, a bizottsági javaslat több mint 50 milliárddal, egy konkrét területen 50 milliárddal növelt volna innovációra, versenyképességre szánt összegeket, amiből most láthatóan vissza fognak venni. De még a legrosszabb esetben is legalább 30-40 milliárddal több lesz, mint az előző időszakban. Miközben, az most már egészen biztos, hogy a hagyományos, klasszikus Európai Uniós nagy kiadási tételek, a agrárpolitika és a felzárkóztatási tevékenységek központi finanszírozása, az arányában valamelyes majd csökkenni fog. Tehát egyfajta átrendeződés közben azért elindul.
A britek kisodródásától komolyan kell tartani?
Közelmúltban jártam Dublinban, ahol találkoztunk tulajdonképpen a kormány összes fontosabb tagjával. Ez egy ilyen elnökséget bemutató látogatás volt, amit maga az ír kormány szervezett Brüsszelben dolgozóknak. A kormányfővel is volt egy beszélgetésünk, és másokkal is. Ott a háttérbeszélgetésekből, tehát nem annyira most nevesíthetően azt mondható, hogy bármelyik miniszter mondta volna ezt, az derült ki, hogy ők maguk is a közvetlen szomszédságban úgy látják, hogy a brit kormány, és főleg a brit kormány fő bizonyos szempontból elvesztette a szigorú kontrollját a fölött, hogy mi történik abban a hátországban, ami mégiscsak meghatározó, hogy mit léphet.
Ezért használja a kisodródás kifejezést nyilván.
Tehát itt van egy ilyen veszély, hogy nagy valószínűséggel Kamerun nem kilépni akart sohasem a közös piacból, hanem annak az általa is előnyösnek vélt minimumát megőrizve, lehetőleg minél több más egyéb beleszólási brüsszeli hatást ki akar küszöbölni, le akar építeni, ezért beszélnek, hát újra nem nacionalizálásról, tehát sok olyan közösségi hatáskört, elsősorban beligazságügyben, de sok más területen is, amit ma közmegegyezésszerűen gyakorolnak a tagországok, illetve beligazságügynél bizonyos területeken majd 2014-től lépnének hatályba újabb közösségi mechanizmusok, azokat ő meg akar őrizni brit kézben. Tehát valószínűleg ez volt a kameruni eredeti elképzelés, de erre viszont rámozdult egy ennél sokkal radikálisabb és szélsőségesebb EU-szkeptikus mozgalom, ami nevezetesen éppen a saját pártjában van. Van ennek saját pártja is, mert hiszen a független Nagy-Britannia az mint párt úgy tűnik, hogy például a következő európai parlamenti választásokon akár a konzervatív szavazatok egyharmadát is elviheti. ők már kifejezetten pártpolitika és kampánypolitika szintjén harcolnak azért, hogy kapjanak fel autonómiát, hogy Nagy-Britanniát kihozzák az Európai Unióból, tehát ők kifejezetten kilépésről beszélnek. De a konzervatív párton belül is, erről korábban sokszor volt szó, azért van egy kimutatható szakadás, ami legutóbb abban jelent meg, hogy éppen a novemberi költségvetési, keretköltségvetési vitára készülve a brit parlamentben több mint 100 konzervatív képviselő a saját kormányfője ellen szavazott, együtt a munkáspárttal, ami önmagában is egy skandalom, ha úgy veszük, de minden esetre jelzésértékű. Tehát az a politikai mozgalom és erő, amelyik nem egyszerűen azt szeretné, hogy alakítsuk át a brit tagságot, de hagyjuk ott már ezt az egészet, az egy megkerülhetetlen tényezővé vált Kamerun számára, és egyelőre senki nem tudja 100%-ig megmondani és garantálni, hogy Kamerun ezt tényleg úgy tudja majd kezelni, hogy az általa elképzelt vágányon haladjanak továbbra a dolgok, vagy pedig fokozatosan. Menjünk végig a lépéseken. Ugye a kormányfői elképzelés az az, hogy kezdeményezni akarja a partnereknél ezt a bizonyos szabjuk újra a mellényt, és legyen új alapja annak, hogy mi mentén van bent még egyáltalán Nagy-Britannia, és mi minden már nem vonatkozik rá. Általános az a vélemény, hogy ebből nagyon sok mindent a többiek nem fognak elfogadni. Márpedig ez nem egyszerű egy megegyezés kérdése, ez egy szerződésmódosítási kérdés, hiszen minden tagország csatlakozási szerződéssel lett tag, és ott leírták, hogy mi miből áll. Ha ezt én át akarom szabni, akkor módosítok a szerződésen, a csatlakozási szerződésen, és akkor ezt mindenkinek ratifikálni kell, ami külön egy horror. Na most... Valószínűleg nagyon sok mindent a brit követelésből eleve a többiek elfogadhatatlanak tartanak, mert egyszerűen zavarja például az egységes piac működését, szembe megy a logikájával. Ugye Cameronnak volt már egy ilyen próbálkozása, amikor még a fiskális paktumot fogadták el 2011 decemberében, és amikor ő azzal a feltétellel ment volna együtt a többiekkel, hogyha neki egy több tucat tételből álló listáját elfogadták volna, hogy a pénzpiaci szabályozásból mi minden kerül ki közösségi hatáskörből, és válik újra nemzeti hatáskörré. Ezt nem tudták elfogadni, mert a közös pénzpiac működését lehetetlenítette volna, pláne azért, mert hiszen a pénzvilág egyik centrum, ami történetesen éppen Londonban van. Na, ilyen alapon nagyon sok problematikus pont lesz. Tehát előre kalkulálható, hogy a kameruni program egy jelentős része nem valósul meg. Másfelől viszont ez beígérte, hogy ő nem a brit EU-tagságról, de a kedvezményekről népszavaztatni akar. Na most, hogyha egy hiányos listával áll oda népszavaztatni, és erre még rádolgoznak a szkeptikusok a maguk kampányával, akkor nagyon be lehet vadítani az embereket, hogy végképp ellenségesé váljon a hangulat, és akkor megint ki tud alakulni egy olyan önmozgás, ami újabb lépésre kell, hogy kényszerítse a kormányfőt most már az EU felé, ki tudja, milyen végkimenetel.
Egy rövid kérdés a végére. Kikerülhet-e 2013 Magyarország az Európai Bizottság fókuszából?
A fókuszba alapvetően és elsősorban azért került be, mert most már több mint egy évtizede állandó túlzott költségvetési hiányeljárás alatt volt és maradt. A legutóbbi bizottsági jelzések nagyon bátorítók olyan szempontból, hogy elég nagy az esély annak, hogy tavasszal ezt az eljárás megszüntetik Magyarország ellen. Egy esetben lehet ez másként, ha továbbra is úgy ítélik meg először bizottsági oldalról, majd pedig a tagországok pénzügyminiszteri ezzel egyetértenek, mert soha ne felejtsük el, hogy a bizottság önmagában nem dönt semmiről, tehát mindig aztán végül a tagországok döntenek, beleértve a magyar képviseletet is, hogy azok az intézkedések, amelyek most már tartósan kedvező tendenciákat idéznek elő a magyar makrogazdasági mutatókba, azok, amit itt egyes közgazdászok, politikusok anortodoxnak is neveznek, azok nem fenntarthatóak, növekedés ellenesek, veszélyesek általában a gazdasági növekedés, netán az egységes piacban való harmonikus együttlét szempontjából is, és ezért ezek káros jellege folytán kockázatosnak tartják őket, és mint ilyet arra próbálják szorítani az országot, hogy más módszerekkel, a többiekhez hasonló hagyományosabb módszerekkel érjen el hasonló eredményeket. Amíg ez nem történik meg, addig nem érzik biztosítottnak az, hogy joggal oldozhatnák fel az országot a költségvetési hiányról. Ezt nekem nem mondta senki. háttéranyagot se olvastam ilyet. Tehát itt most egyszerűen csak egy elméleti spekulációról van szó, hogy mi lehet az az opció, amikor és amiért esetleg tavasszal, amikor legközelebb erről egy bizottsági állásfoglalás esedékes, ennek van egy menetrendje és egy határideje, egy ilyen vélemény is születhet. Ennek azért ma 50%-nál kisebb az esélye, de meg lehet. Ha egyébként a tudomásom szerint Budapesten is várt menetrend szerint valósul meg, akkor tavasszal feloldják Magyarországot a költségvetési hiányeljárás alól, és akkor megszűnik igazán problematikus országnak lenni, kikerül a látókörből, részügyek lesznek, ezek közül a leglátványosabb még talán a média, mert hiszen most megint tárgyal például az Európai Parlament a de még ott is egyébként maga a parlamenti jelentés is megengedő. Tehát egy sor területet felsorol, azt mondja, hogy most már korrigálódott a dolog. Egy-két dolgot még, például a médiafelügyeleti hatóság.
De ezt várjuk meg. Póris György, köszönöm szépen. Sajnos lejárt az idő. Ilyen ez.